Tőle kérem tiszteletre, aki van Biblia, az nincs aki a Biblia által Zsoltárok könyvéhez. Innen a 68. Zsoltár olvasunk egy igeverset, valamint a Korintusok írt levél második levélből a 9. részből a 15. verset. Arra kérem tiszteletre, hogy gyülekezet álljon fel, és így hallgassa a textust. Tehát 68. Zsoltár 20. versét olvassuk, és a Korintusok írt levél második levél 9. részének 15. versét. Az igék olvasás után kérem még tisztelettel a gyülekezetnek a türelmét, hogy maradjunk igyába és imádkozunk mind az ige hirdetésért, mind pedig a ige hallgatásáért, és ebben győzetes férünket kérjük, hogy vezessen bennünket hangos imával. Zsoltárok 68.20. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. 2 Korintus 9.15. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Imádkozzunk.
Áldalak és magasztalak téged, tárgó Úr Jézus. Te nem szűnsz meg bennünket tanítani. Hálás vagyok téged azért, hogy ebből a mai délelőttől is, a hálaadról ünnepéjünkből is tanítani akarsz bennünket. Úr Jézus, arra kérlek téged, hogy áldod az ige szólóját. Az, hogy bölcsen, és a te szent szellemed által átrumázott gondolatokat tudja elmondani nekünk, hogy azt mindazt meg tudjuk érteni. Ebben segítsd őt, és segíts a hallgatóságot is, nyisd meg a szívünket, az Uram, hogy a te igéd gyümölcsöt teremjen a mi szívünkben.
Amen. Tessenek helyet foglalni. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk a testvéreken, meg együtt ünnepelhetünk. Reméljük, hogy a jelenlétünkkel valóban hozzá tudunk járni a hálaadó napnak az ünnepi hangulatához, és ezt csak fokozni tudjuk, és a szolgálatunk, a jelenlétünk ezt elősegíti, de pedig hátráltatni fogja. Én köszönöm az imórai gondolatokat, illetve imákat, illetve azokat a közvetlen, nagyon természetes és őszinte bizonyságtevéseket, amelyeket a testvérek megosztottak velünk. Cínzom a következő kérdést a nő testvérek fel, akik itt a dizájnt készítették. Itt vannak? A kezeket fel bátran. Na, nagyon jó, nagyon ügyesek tetszek menni. Az előbb elmentem mellett, és akkor lepottyant valami. De tényleg nem értem semmi, ezért nem tudom, mi pottyant be, ha nagyon zavarja a testvéreket, hogy valami van, ami hiányzik, akkor szóljanak, hogy igazítsuk el, hogy ne legyen gond, mert tetszett, hogy a nők ilyenek, hogy látnak, mint hogy egy gomb kezd lefoszlani, vagy valami csili-vili van itt, vagy éppen ott az egyik tök arrébb van egy millimétert, akkor már mindjárt nem tudnak figyelni a lényegre. De tényleg nagyon szép minden, és még egyszer kapkodó ember vagyok, de nem én értem hozzá, csak épp akkor esett le ez Leventernek valami. Ott én azt hiszem egy tök, és akkor beküldtem volna a fiamat érte, de nem látok semmit bent, úgyhogy ha valami hiányzik, tényleg tessenek jelezni. Jó lesz, akkor így a dizájn. Oké? Okay. Na, szuper. Jó, akkor folytatjuk az Isten tiszteletet. Engem arra tanítottak annak idején, hogy ha egy olyan helyen járok, ahol még nem szolgáltam, akkor illik bemutatkoznom, úgyhogy a következő néhány percben hagyd tegyem ezt meg, és onnantól kezdve kell indítani a stopper órát, jó az ige hirdetésre. Levi lesz itt nekem a fali órám, aki majd jelzi, hogy meddig bírják a testvérek. 1980-ban születtem, romániai vagyok. Hát a nagy mértékben haladok. 4 éves koromban elváltak a szüleim, ez volt az első trauma, amiért az életben, és nyilván akkor még ezt én nem fogtam fel. Édesanyámmal maradtunk, és vele nevelkedtünk az öcsémmel. Ketten vagyunk testvérek az első házasságából, édesapámnak még kettő van a másodikból, tehát négyen vagyunk összes testvérek, mind a 4 fiú. Hanem a tini korban szembesültem azzal, hogy húha, ez hátrányt lehet, hogy nekem nincs apukám, akivel elmentem focizni, meccsekre, lovagolni, halászni, stb. És annyira frusztrált ez a dolog, hogy úgy éreztem, hogy én a társadalomnak, vagy az osztály rétegnek egy ilyen salakja vagyok. Én vagyok az a kis vézna, magas gyerek, akinek nincsenek meg ezek az előnyei, az édesapa élménye. És el is kezdtem haragudni Istenre, akiben mellesleg nem hittem. Egészen addig a pontig még Isten úgy alakította véletlenszerűen az élet körülményeimet, hogy egy keresztény pattársam lett, aki egy mellesleg baptista atyafi, aki elkezdett kérdéseket nekem feltenni, hogy tényleg Isten a hibás? Tényleg így van? Tényleg nincs? És úgy kezdtek piszkálni a kérdések, hogy elkezdtem én is gondolkodni, hogy mi van, ha én, aki kihúzom magam, meg mondom, hogy ilyen Isten, meg olyan Isten, akiben nem is hiszek, nincs is igazam a vágyaim kapcsán. Elkezdtem járni gyülekezetbe, az akkori baptista székédi közösségbe, ifjúsági órákra, többen imádkoztak, akkor értem, könyveket olvastam, egészen addig, hogy 11-et, mikor végeztem, 17 éves voltam, Isten betette az ajtót, és rá kellett arra döbbenjek, hogy ez az Isten létezik, ez egy teremtő Isten, aki engem kigondolt, az én mennyei atyám lehet, és életem végén meg kell álljak előtte, mint ítélő Isten. És azóta Isten engem pofosz, renovál, egy pillanatig nem bántam meg azt, hogy megismertette magát velem, és hogy az életet helyre pakolta. Olyan módon, olyan csodákat tett az életembe többek között, hogy 26 éves koromban megnősülhettem, már többet voltam házas, mint édesapám, és remélem, hogy többet is leszek, vagy édesanyám, mert édesapám újra nősült. 3 gyerekem van, 1 feleségem, az az arány majd nőni fog. A gyerekek javára a feleség, az marad a standard. Szolgálok Nagyvárodon, 2012-ben végeztem a teológiát, levelező szakon ezt mindig kihangsúlyozom, tehát nem vagyok ilyen nagy ász. Én erdészetit végeztem egyébként 2003-ban, de azt is csak felejtem. Úgy tudom, Sopronban van az egyetlen erdészeti egyetem Magyarországon, én nem itt végeztem. De itt szerettem meg az erdőt egyébként, a Mátrában dolgoztam, mint munkás, és akkor szerettem meg. Na, és Nagyvárodon szolgálunk, közben polgári munkám is van, fiatalokkal foglalkozok, emiatt van bennem egy dinamizmus, én a fiatalokhoz vagyok szokva, nem azért van ez, mert én ki akarom akasztani az embereket, hanem tényleg a fiataloknak szükség ez, hogy pörögjünk meg, tegyünk, vegyünk meg, ott legyünk abba a ritmusban, amiben ők vannak. És célom az, hogy elhitessem az emberekkel azt, amit szentül vallok, hogy az Isten nem csak akkor és ott, hanem itt és most is aktuális, és közünk lehet hozzá, és valóban tudja igazgatni a mi életünk ösvényét. Úgyhogy úgy csöppentem ide, hogy lementek többek között még rokonunk is, a feleségemmel erős rokoni szálak kötik, és akkor azért vagyok most itt, mert a testvérek, illetve a vezetőség megtisztelt azzal a felkéréssel, hogy jöjjek el szolgálni hálóban, akkor köszönjük. Sopronba még nem jártunk, jól utaztunk, örülünk, hogy itt vagyunk, meg örülünk annak is, hogy a végén majd együtt ebédelhetünk a finomakból, és majd beszélgethetünk a testvérekkel. Úgyhogy stopper óra indul. Az igazság, hálóan akkor meg kell azt is említsük, hogy az életben van azért egy-két fájdalmas dolog is, és nem kívánatos dolog is. És a háladonó nem arról szól, hogy elfelejtjük ezeket, vagy ezeket törjük. Valaki úgy imádkozott, hogy köszönöm Uram a gyászt. Ez egy óriási ima, aki ezt ki tudja mondani. Hanem háladonó akkor azt történik tulajdonképpen velünk, hogy mindezek ellenére, hogy látjuk az életünk nehézségeit, meg kihívásait, vagy azokat a viharokat, amelyekkel szembesültünk, vagy amelyekben vagyunk, mindezek ellenére megtaláljuk a hálának az okát, vagy felfedezem, felidézem Istennek a jólétét az életembe, ezek közepette, vagy ezek után, vagy ezek alatt. Sőt, azt is tudjuk, hogy az élet nehéz, de azt is, hogy maximálisan bízhatunk az életben Krisztusban. Egyáltalán nincs is biztos kapaszkodásban az életben, bármire tekintünk, az egészségünkre, az anyagi jólétre, vagy bármire, amit úgy el tud képzelni az ember, hogy ez azért biztonság lehet, előbb-utóbb valahol összeomlik. Egyetlen biztos kapaszkodás ebben az életben az nem más, mint Isten. Tessenek megfigyelni a Róma 8:35, 37, 39-et, az egyszerű fordítás szerint olvasom, hogy még jobban belénk akadjon. Mi választhat el bennünket a Krisztus szeretetétől, kérdezi Pál apostol. Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akár ha megölnek bennünket? Nem, egyik sem. Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek, ő által, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok, sem halál, sem élet, sem angyalok, sem uralkodó szellemek, sem ami mostan, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban vagy a mélységben van, semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban jelent meg. Semmi. Pál apostol a teljes spektrumot felhozza. Nincs az a démoni hatalom, azt mondja. Nincs az az emberi erősség, emberi okoskodás, ami elválaszthat bennünket Isten szeretetétől. Úgyhogy, drága testvérem, bármiben is vagy, lehet, hogy te vagy a legjobban szituáltabb Sopronban, vagy a gyülekezetben, vagy lehet, hogy neked vannak a legnagyobb nehézségeid most. Ha az Isten szeret téged, vagy te szeret az Isten, nincs az, ami elválaszthat tőle. Úgyhogy nyugodt lehetsz, hogy bármi lesz velem, Uram, nem választ el az irántad való szeretettől, illetve attól a szeretettől, amit te táplálsz irányomban. Vagyis nincs az a körülmény az életben, ami Krisztus szeretetét irántunk ki tudná iktatni. Semmi, de semmi nem tudja kiutatni. Hogy ne felejtsük ezt a háladalomkor. Bízzatok benne mindenben, és sohasem fogtok csalódni. Életünk csupa dicsőítés, öröm és békesség lenne, ha teljességgel hinnénk Isten bölcsességében és szeretetében, és ha megelégedetten Isten akaratával minden gondunkat őre vetnénk, mondja Hudson Taylor. Minden gondunkat őre vetnénk, akkor jóval jobban felszabadulnánk, és örömünk is nagyobb lenne. Ha őszinte vagyok, én Leventihez kell csatlakoznom a bizonságtevésének az első feléhez, hogy az én életemben is a hála nem sokat jelentett. Sőt, nagyon sokat zúgolódtam, meg manapság is előfordul velem, sokszor rám szól a feleségem, hogy zúgolódok apró dolgok miatt, és kellebben formáljon az Isten, meg kell ezt valljam őszintén. Itt-ott fordult elő a hála, hogy anyukám mondjuk felnevelt, vagy hogy a tanárnak, hogyha a ötös minősítést adott, egy 10 másodpercig hálás voltam, utána már percet kritizáltam. Tehát ilyen kis szorványhálák azért voltak az életemben, de nem jellemzett ez. És így van az átlagember életében is. Tehát, hogyha megkérdezik a testvérek a munkatársaikat, vagy megkérdezik a szomszédaikat, vagy az osztálytársaikat, hogy miért hálásak őszinten, akkor nagyon kevés területen jelentkezik az őszinte hála, és legtöbbször csak emberek irányába irányul. Tehát hálás, mert felnevelték, iskoláztatták, vagy a hálapénz a különböző helyeken, ez még úgy tudom, hogy itt is ismert. De igen kevesen hálásak például Istennek őszintén. Van egy ilyen szlogán, hogy hála Istennek, de nem úgy gondolnak bele, hanem csak úgy használják szójárásként. Miért van ez? Tehát miért van ez, hogy ennyire leszűkült a hálaadás a hétköznapi embernek? Miért van ez, hogy nem veszük észre ezeket a fontos, apró vagy nagyobb dolgokat magunk körül? Hát én úgy gondolom, a teljesség igénye nélkül, hogy azért, mert nem jó perspektívája az embernek. Tehát túlságosan megszédített bennünket a média, illetve a többiek. Mindjárt már ki fogom fejteni. Tehát a média meg a többiek nagyon megszédítettek, és emiatt redukálódott bennünk a hála, és inkább az elégedetlenség van, meg a lázongás. Ugyanis, csak azt látjuk, mondok egy ilyen pár címszót, hogy a másik új kocsival jár, de vajon milyen a házassága, vagy hogy fizeti azért a kölcsönt, ezt nem látjuk. Vagy vett egy házat, és a különböző életkörülményt nem látjuk. Vagy hogy nem beteg, azt látjuk, hát de azért van annak nyavajája, csak lehet nem nyafog annyit, mint mi. Vagy jó szituált ember, nem kell Bécsbe ingáznia, úgy tudom, hogy gyülekeznek a 90%-a Bécsbe ingázik, de azért van itt 10%, akinek jó megy dolguk, nekik nem kell reggel fél 4-kor ébredni, és akkor mit hánykor indulni munkával, Levi ilyenkor indul, lehet máskor, de az a lényeg, hogy azért naponta ezt a 200 kilométert meg kell tenni. Vagy mindig van elég pénz, elég kis, jó kis mol van itt, ahogy jövünk befele Sopronba, legalábbis nekem az befelének tűnik, lehet a testvérének az kifele, ott bal oldalt, hogy menj kifele, ugye? Az egész komoly kis shopping, ott azért el lehet költeni pár százezret, hogyha az ember oda bemegy, a végén nem fog bemenni, üzenem a feleségemnek. Vagy hogy szuper a telefonja, látjuk ezeket a dolgokat, hogy mondom a fiataloknak, de lehet, hogy nincs bérlete arra, hogy vagyis nincs pénze arra, hogy a bérletet fizesse. Amikor hálás akarok lenni, akkor nem ezeket a dolgokat kell elsősorban megvizsgálnom, hanem azt kell néznem elsősorban, hogy mit tett velem az Isten, nem a szomszédaimmal. Hogy ő hogy áll, mit tesz, milyen előnyei vannak, hanem velem mit tett az Isten. És ha körülnézek így, hogy velem mit tett az Isten, akkor valóban el fog tölteni a hála. A Zsoltárok 103.2 az egy ilyen felszólítást tartalmaz, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Nem vele? Veled! Tehát áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled. Mennyi jót tett veled az Urad, és ezért áldjad. Mit is jelent ez, hogy a lelkünk áldja az Urat, lelkünk áldja őt? Az egész személyiségünk áldja, dicsére az Isten. Tehát ez nem csak, hogy mikor imaházba megyek, és akkor nagyon hálod van, amikor elsütök én is egy 10 másodperces hálanyát, valahogy fog menni, a többiektől leutánzom. Hanem ez tényleg az életétre, hogy belőlem jön, hogy wow! Néha, hogy csípjük meg magunkat, testvérek, annyira örültem ezeknek a bizonyságtevéseknek, megmondom őszintén az ott bennem, hogy fú, hát itt nem is kell semmi gyakorlati dolgot mondani. Tehát a testvérek elmondják, hogy hogyan kaptak cipőkanalat, fűnyírót, vagy hogy volt pénzük erre-arra. Tehát elképesztő, olyan jó, hogy ilyen hétközi dolgokat megmernek említeni. És tényleg, ezekért hálát adhatunk. Lehet, hogy én nem vagyok hálás egy fűnyíról, de fontos nekem a cipőkanál, vagy így tovább. Tehát, hogy csípjük meg néha magunkat, hogy mennyi jót tett velünk az Isten. És áthatjuk ezért. Álljunk már egy kicsit. Mi minden jót tett velünk az Isten? Tessenek már mondani egy címszavakban egy-két dolgot. Mondjanak bátran. Mi minden jót tett velünk az Isten az elmúlt időszakban? Mondjunk egy jó néhányat.
Van új
háztetőnk. Nagyon jó. Meg tudunk egymásnak bocsájtani. Nagyon jó.
Egészség.
Vannak testvérnők, mondta itt az egy testvérnő. Van cipőkanál. Van fűnyíró. Mondjuk még.
Van kocsid?
Ú, ember. Tényleg hálát adszom. Na, akkor a vezzek a mi időnkbe. Kinek a fűnyíró?
Hálás vagyok, hogy a 16 éves fiammal is tudok vitatkozni.
Nagyon jó, nagyon, milyen jó felfukád van, ugye? Jó, más, miért vagyunk hálásak? Mondjunk még. Kérem? Mert szabadít a drogoktól. Nagyon jó, más, miért vagyunk hálások? Mert szabadító Isten.
Van remény.
Van reménység az életemben. Más, miért vagyunk hálásak? Kérem? Lesz babám, és van férjem, milyen jó, az is jó. Enki Levi nagyon házias, nagyon jó előjelek vannak, nagyon jó előjelek vannak. Használ ki, éjszaka is, használ ki nyugodtan. Használ ki. Jó, és sorolhatnánk a különböző dolgokat, amelyekben Isten megsegít, hogy van gyülekezet, hogy van testvérek, hogy tetszett itt említeni, hogy őszintén megnyílnak egymásnak, hogy a vezetőségi tagok hálásak egymásért. Tetszett, hogy néhány gyülekezet van, ahol majd megeszik egymást a vezetőségi tagok? Meg a pásztor a vezetőségi tagokat, vagy fordítva? Milyen jó, hogy ilyen konszenzus van itt, hogy lehet, hogy különböznek a testvérek, de mégis szeretetben tudják megbeszélni ezeket a dolgokat. Vagy mondta itt az egy testvérnő, bocsánat, nem tudom megérzni, hogy ő mikor ide bejön, egyszerűen nem tud csak örülni, nem, nincs ez a megkeseredett arckifejezésre, azt mondja, hogy wow, itt vagyok a testvérekkel. És milyen jó dolog ez. Elfelejtettünk sajnos köszönetet mondani testünk, elmink, érzésszerveink, vagy étvágyunk épségéért. Túlságosan természetesnek tekintjük a dolgokat, ahogy mondta ezt Levente barátom, de nézzünk körül. Néha jön, megmondom őszintén, hogy felugorjak testvérek, és azt mondjam, hogy ohály uram, milyen jó, hogy ennyi mindent tettél. Tehát én nem tudom azt valahol kifejezni testvérek, hogy engem ezt a víznap fura járású, fura hadaró, nem tudom kicsodát, az Isten megajándékozott egy ilyen gyönyörű nővel is. Lehet egy feleségem, akiért ma is nagyon hálás vagyok, és nem folytatom tovább. Tehát nagyon örülök a feleségnek, hogy 3 gyerekem van, hát hihetetlen. Meg hogy van hol laknom. Igaz, hogy az anyósom házában, de na, még az úr gyűr egy kicsit, ki tudja, meddig remélem, nem sokáig, nem azért, mert el fog távozni az élők sorában, hanem én fogok az ő házából. Értjük, tehát, hogy ezeken mind áthatjuk az Istent, hogy van-e bennünk ilyen lelkesedés, ilyen őszinte hála, hogy milyen jó, hogy örülök ezeknek az áldásoknak. Apropó, apák, hadd kérdezek tőletek valamit, én nem ismerlek benneteket, és bocsánat, hogy így tekezőbe indulok. Áldod az Istent a gyerekeidért. Áldod az Istent a gyerekedért. Én hallottam olyat, aki azt mondta, Isten átka. Meg hogy te egy ilyen vagy, olyan vagy, hogy kritizáljuk. Olyan sebeket tudunk okozni a fiainknak, lányainknak, hogy elképesztő. Mikes Sámuel azt mondta például, hogy ő szándékosan simogatja meg a lányát, meg öleli magához, hogy ne arra vágyom majd tinédzser korából, hogy egy idegen férfi karjaiba ugorjon be. Én nap mint nap figyelek arra, hogy a lányomnak bókoljak, megpusszíjam, megsimogassam. Tudatosan is. Persze, hogy jól esik. Vagy teszek ilyen karizmatikus dolgokat, hogy megáldom a gyerekeket, kinyújtom felé a kezelet, és áldom őket. Amikor alszanak, volt olyan, hogy nem is aludtak, volt, hogy mosolyogtak, én nagyon komolyan gondoltam. Hadd kérdezem, apák, áldjátok a gyerekeiteket. Áldjátok az Urat a gyerekeitekért. Hadd legyen ilyen szokásunk. Áldja meg az Isten a fiainkat és a lányainkat. Ajándékba kaptuk őket, ki tudja hány évre. Bár az lenne, hogy ők kísérnek ki bennünket, vagyis a testünket a temetőbe, nem mi őket, de adhat az Isten ilyen életfájdalmat is. Áldjuk az Istent a gyerekeinkért, és áldjuk a gyerekeinket. Na, meg áldjuk a feleségeinket, erről nem is beszélek. 1 Timóteus 2 azt mondja, intelek azért mindenek előtt, hogy tartsanak könyörgések, figyeljünk, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Azt mondja Pál, hogy intelek, hát értitek? Intelek, hogy legyen hálaadás minden emberért. Az Efézus levélben meg azt mondja János testvérem idézte az imabuzításban, hogy ez a javunkat munkája. Nekem most esett ez az ige, még itt voltam a testvérekkel, hogy a javunkat munkája hálaadás. Hogyha hálát adunk a dolgokért Krisztusban. Ahhoz, hogy hálásak legyünk, meg kell tanuljuk a lépcsőt használni. Az első negatív élményem a soproni gyülekezet, hogy nincs lépcső. Ugyanis be akartam majd mutatni. De most kézzeljük el a testvérek, hogy itt van egy lépcső, jó? És akkor mondjuk, megyek én a lépcső, mit csinálom, akkor megyek a lépcső? Miért? Lemegyek a lépcső. Mit csinálok? Mit figyelek? A lépcső. Merre figyelek? Lefele. Hopp! Értjük? A lépcsőn tudunk járni. Mikor megyünk a lépcsőn, nem így bámulunk felfele, meg hogy mi van mögöttünk, hanem lefele. Vagyis az az ember, aki hálás akar lenni, nem csak azt veszi észre, hogy másiknak miben jobb, meg mi van előrébb, mint én, hanem észreveszi azokat is, akik lejjebb vannak, ahogy mondta levélesérem, akik ne talán szükséget szenvednek valami. Nincs gyereke, nincs felesége, nincs munkahelye, nincs olyan anyagi bevétele, mint nekem, nincs újjászülete, rabja valamilyen bűnnek. Észreveszi ezeket, és azt mondja, uram, milyen jó, hogy engem felemeltél, megszabadítottál, vagy megajándékoztál ezekkel a dolgokkal, és elönti ilyen módon a hála. Ha megkérdeznénk az átlagembert, miért hálás az életben, akkor nem sok dolgot tudnának mondani. Ismerek olyanokat, akik 2-3 dolognál többet nem tudnak mondani, és nagyon sok mindenért zúgolódnak. Lehet, hogy jogosan, lehet, hogy kevésbé jogosan. A hív ember nem ilyen. Nem azért, mert különb akar lenni, hanem azért, mert Isten szerint él. Egyszerűen kinyitja a szemét. Az Isten ezt teszi velünk, hogy a világosságra visz. Az ördög azt akarja, hogy megvakítson, bedugja a fülünket valami, bedugja a fejünket valamibe. Isten meg segít, hogy körülnézzünk, és észrevegyük, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, és milyen úton, módon visel gondot rólunk. Itt mondta az egyik testvére a Lukácsi ígét, a 12 hetet, hogy Isten még a hajszálainkat is figyeli. Azt mondom, hogy 150 ezer hajszála van egy átlag embernek. És Isten még azt is, hogy amikor elmegyek a fodrászhoz, hogy melyekesnek lehet. Tehát döbbenet, hogy mennyire figyel ránk az Isten. Ez elképesztő, hogy mennyire kiterjed a figyelme. Főleg, ha felfognánk azt valamennyire, hogy ez a téren és időn túli Isten, milyen hatalmas Isten, és mégis ennyire bezsugorítja a figyelmét magát a térbe és az időbe, hogy ennyire figyel ránk. Ez valami fenomenális. Tehát, hogy gondoljuk azt, testvérek, hogyha az Úr tud arról, hogy én a fodrásznál hogy fog kinézni, meg hogy mennyi hajszálam esett a földre, akkor elfelejtkezik arról, hogy most milyen betegséget diagnosztizáltak nálam, vagy hogy levonják a fizetésre, vagy kirúgnak a munkahelyemről, vagy meghal egy ismerősöm. Tehát, hogy mindent a kezében tart. Az más kérdés, hogy meglepnek és megráznak bennünket ezek a dolgok, de mindent a kezében tart a téren és időn túli Isten, aki részleteiben figyel ránk Lukás 12:7 alapján. Sajnos kiment már a divatból, hogy az ember hárás legyen a szüleiért, azokért a körülményekért, amelyekben felnőtt, az eredményeiért, teljesítményéért, barátaiért, a jólétét, a természetért, otthonért, ételért, életért, stb. Sorolhatnánk a listát. Apropó, most színzek a fiataloknak egy költői kérdést. Mikor volt utoljára, hogy komolyan a szülei szemeiben néztél, és azt mondtad, hogy apu, olyan, hogy vagy? Vagy mit, hogy apa, fater, hogy szólítjátok itt, öreg? Vagy anya, a te töltött káposztád a legjobb, vagy a te fasírtod a legjobb, vagy tudom is, a te nyaklevesed a legjobb. Tehát, hogy megdicsér a szüleidet, hogy hálás legyél értük. Tudjátok, mennyire jól esne ez neki? Én néha így kiráncigálom a gyerekeim szájából, hogy leszeretnétek cserélni apát Dobai Leventére, és akkor mondják, nem. Akkor úgy, de jó. Tehát, hogy örülök, és szerintem Levi is elvárja majd ezt a leendő gyerekétől, hogy ő se cserélje le az apukáját rám. Tehát, hogy ez nagyon jól esik azért a szüleinek. Én visszaemlékszek néhány évvel ezelőtt, tehát mondtam, hogy ebben a frusztrált helyzetben nőttem fel, hogy apa nélkül mit nem adnék azért? Mit nem adnék azért, hogy egyszer az apám a kezét a fejemre rakna és megáldana? Mit nem adnék ezért? Akik már meg tudjátok tenni, miért ne tennétek meg ezt ingyen? Én fizetnék ezért. Nyilván először térjen meg, és aztán áldjon meg. Na de mit akarok ezzel mondani? Néhány év apukám itthon volt, vagyis hát nem is itthon, mert Magyarországon él, tehát nagyon-nagyon fura, az egész családom magyar állampolgár, csak én maradtam román, de nincs ez semmi baj. Tehát az összes öcsém itt van, apám itt van, mindenki itt van, ő 1989-re került Magyarországra, és évente 2-3-szor tudunk találkozni, illetve beszélgetni. És egyszer összefutottunk nagymamámnál, tehát az ő szüleinél, Romániában, Szentjúbe, Székétól egy 15 kilométerre lévő kis falucska, és annyit kell tudni édesapámról, hogy van édesapám, van a nagybátyám, a következő testvér, és van egy következő nagybácsi, aki most már az Úrnál van, de akkor még volt, aki 6 hónapos korában agyhártyagyulladás következtében lebénult. És azon az értelmi szinten maradt, egész életével pelenkázni kellett, etetni kellett, borotválni, stb. A nagyapám, képzeljük el, katolikus hívember volt, a halálos ágyán, majd mindjárt mondom a sztori, de a nagyapám a következő tette egész életébe, világosan emlékszek rá. Minden pénteken azért böjtölt, hogy túlélje a fiát, hogy tudja gondozni. Ez nagyon kemény dolog. És azt kérdeztem tőle a halálos ágyán, tata, nagyon úgy néz ki, hogy ez az ima nem fog összejönni. Hogy Isten nem elégítik ezt az igényét. Haragszik Isten, és azt mondja, de hogy haragszok, csak titeket sajnálok, mint ti hátra maradtok. És teljesen megbékülve ment el az Úrhoz, és hálát tudott adni, pedig 44 évig gondozta a fiát, mert ennyit engedett meg az Isten, és ő hamarabb elment. Na, hazajön édesapám, és ott vagyunk a beteg nagybátyámnak a szobájában, aki a 6 hónap is értelmi szinten van, akiről meg vagyunk győződve, hogy életünk legnagyobb igehirdetője volt, és azért helyeste Isten az életünkbe, hogy bennünket majd számon fog kérni, hogy hányszor adtál egy pohár vizet, hány szoborot váltál meg, tettél tisztában, stb. Tudják ezt az igét, Jézus mondja, hogy hogy. És akkor mondja, amikor ezt tettétek legkisebbel az én atyámfél közül, akkor velem tettétek meg. És akkor azt mondtam, hogy támad egy ilyen ötletem, ott vagyunk, nagymama, édesapám, a nagybátyám, a beteg nagybátyám már az ágyában, mert az utóbbi 20 éve már nem tudott ülni, se volt képes, hanem mindig ágyba volt. És azt kérdeztem, hogy imádkozhatunk-e. És mondták, hogy igen. Na mondom, fogjuk meg egymás kezét. És imádkoztak. Én már emlékszem, hogy miért imádkoztam, valószínűleg a nagybátyám életért, meg az Isten segítse, meg nagymamámért, meg apukámért. De a végén elkezdtek sírni. És akkor azt mondta apukám, hogy könnyes szemmel mondta, hogy ki ez a fiú? Ki ez a fiú? Hát mondom, a fiad vagyok. Tehát, hogy néha ilyen csodákat be tudunk csempészni még a hitetlen családtagjén közé, amikor ugye a háló így kijön belőlük, hogy észreveszik, hogy ember, nem az a lényeg, hogy végigbulizza, nem az a lényeg, hogy nem tudom, mennyi pénzben legyen, nem is az a lényeg, hogy milyen makegészséges legyek, hanem hogy az Isten ott legyen az életembe. Rázzuk fel a családjainkat, a gyülekezeteinket, mutassuk be, hogy van miért hálát adni. Drága testvérek, tetszene tudni, miért vagyok hálás a nagybátyámért? Ez a férfi, akit most temettünk el másik hónapja, soha az életében nem zúgolott az, hogy milyen nadrágja van, mit kell legyen, és hogy kik a szülei. Na, én mindegyikbe belestem. Az Istent soha, de soha nem káromolta. Kezdjük már érteni, amikor azt mondja Jézus, hogy jobb neked, ha csonkabonkán mész be a mennyek országa, mintha totál épséggel mész a pokolba. Értjük már? És hogy mit művelt az Isten az én nagybátyám által az életünkben, az elképesztő. És hálás vagyok érte, és alig várom, hogy a mennyben szóváljak vele. Illetve hagyd mondjak valamit azoknak, akik gyászoltok. Ne azt kívánjátok, hogy aki elment az Úrban, hogy ő jön vissza, mert nem fog visszajönni, majd akkor jön vissza, amikor mi is jövünk az Úrral együtt. Hanem azt kívánjátok, hogy ti oda menjetek, ahol ők vannak. Hogy az Isten készítsen vel a vele való találkozásra is. Akkor találkozunk majd a szeretteinkkel is. Elsősorban az atyával, a fiúval, aki megmentett bennünket, meghalt értünk, feltámadt értünk, és aztán majd a szeretteinkért is. 1 Tesszalonikus 5:18 mondja. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Vegyünk néhány területet a teljesség igény nélkül, amiben szerintem gyakorlati módon meg kell nyilvánuljon azt, hogy hálásak vagyunk, illetve hálás életitelünk van, amennyiben tényleg hálás emberek akarunk lenni. Oké. Most itt egy kicsit volt egy ilyen reakciószünet. Tehát három területet említenék. Egy. A hálás ember az hálás Istenért. A 2 Korintus 9:15-öt olvastuk alaptextusul, hogy hála legyen Istennek elmondhatatlan ajándékáért. Tehát ha belegondolunk abba, hogy Krisztus mit tett értünk, akkor tényleg egyszerűen ez elmondhatatlan, körülírhatatlan. Vannak ilyen posztlány tapasztalatunk, hogy a végtelen Isten, a teremtő Isten, a kreátor, aki az ítélő Isten, aki előtt mindenki térdre fog rogyni, ez bejön a földre. És anyaszült mesztelenül keresztre feszítik, meghal értünk, és feltámad értünk. Ezt én nem tudom megmagyarázni. Tehát elképesztő az Isten szeretet. Azt mondja Pál apostol, hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan, elmondhatatlan ajándékáért. Egy szuper intelligencia, aki minden kézben tart. Oda van az emberért. Itt van Krisztusnak a váltság műve előttünk. Erre tetszettek emlékezni az úracsorában a múlt héten, amikor úracsoráztak a testvérek. Mi is úracsoráztak ott. Egyébként a görög megfelelő az úracsora szónak éppen a hálaadás. Milyen érdekes ez, hogy akkor is a hálánkat kifejezhetjük. Az ember elbukott, de Isten nem hagyta annyiban az embernek a bukását. A Biblia alapján hadd szemléltessem ezt egy kicsit, hogy tessenek megfigyelni, hogy mennyire szeret bennünket az Isten is, hogy mennyire nem hagyja békén az embert, hogy bukott állapotában maradjon és menjen a kározatba. Elbukott az ember, de Krisztus váltságműve által a következő dolgok következhetnek be az ember életébe. Az Isten meg tud neki bocsájtani, azért, mert a fia meghalt, és feltámadt értünk. És milyen érdekes, emlékeznek a testvérek a bűneikre, amelyeket elkövettek, és az Isten megbocsájtotta? Ki az, akinek van egy-két ilyen emléke, hogy elkövettem valamit, de az Isten megbocsájtott? Ugye? Ugye? És milyen szép. És milyen szép, hogy az Isten jobban tud felejteni, mint te. Jobban tud felejteni, mint te. Mire mondom ezt? Mert néha, hogy az ördög jön, hogy úgy felhozza, hogy elnézel 20 évvel ezelőtt, mit csináltál? Azzal a lányal, azzal a fiúval? Vagy hogy bulisztatok, hogy rökkötök be? Hogy mit csináltál a feleséged, de vagy hogy beszéltél ezzel azzal? Vagy hogy mentél át a piroson? Vagy mit tettél, hol hazudtál, hol loptál? Emlékszel? És akkor így az ördög hozzá, hogy tényleg, akkor miért vagyok a kározatra? És akkor arra kéne emlékezni, hogy hé, ezt rendezted Krisztussal, ezért meghalt. Az Isten tud felejteni, mi nagyon sokszor nem tudunk felejteni. Megbocsájt, felejt. Aztán helyre tud állítani. Tehát lehet, hogy romokban hevert az életünk. Győző testvérem, hallottam az életpéldádat. Elképesztő. Elképesztő. Dicsőség az Istennek. A romokból épített fel? Onnan épített fel. Engem is a romokból épített fel, testvérek. Én dohányos voltam. Nem tudom, mi lenne most velem, ha az Isten nem ismertem volna meg. Szerintem már halott lennék, öngyilkos lettem volna. Ezekből a romokból épített fel. Helyreállít. Most figyelj. Tehát megbocsájt, felejt, helyreállít. Megjutalmaz. Azt mondja az Isten, amikor oda kerülünk, még az utolsó pohár vízér is meg fog bennünket jutalmazni. Aztán üdvözít, és most figyelj, nem állít meg, hogy betett a mennyországba egy sarokba, és ott el vagy rejtve, hogy ó, oh, megérkeztél, de nehogy merészbe vegyenek a többiek, még nagy tróger voltál. Hanem mit mond a Biblia? Dicsőséget fog nekünk adni. Tetszenek tudni, hogy fogunk megjelenni Krisztus seregében? Így kullogva utána, mint a csikó a szekér után, bocsánat, hogy ilyen városi példával ér. Nem, dicsőségbe. Értjük már Istennek a szeretetét, hogy azt mondja, hogy megbocsájt, felejt, helyreállít, megjutalmaz, üdvözít, dicsőséget ad. Azt hiszem, hogy tudjuk mondani Pállal együtt, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Elképesztő. Ezt a bűnöst dicsőséggel akarja megajándékozni. Azt a bűnöst dicsőséggel akarja megajándékozni. És tudjátok, hogy teheti ezt? Hogy Krisztus meghalt és feltámadt, érted? Neked csak ennyi a dolgot, hogy bevallt, hogy Uram, tényleg sokat rugódoztam ellened, és itt vétkeztem, kérlek, pakolt helyre az életem, és helyre fogja pakolni. Erre tanúság meganyunk élete, akik megtapasztaltuk azt, hogy megtérhetünk, illetve az Isten újjászült bennünket az ő lelk által. Higgyetek nekünk, higgyetek az Isten szavának. Ennek az Istennek akarunk az igazságára hallgatni és hálát adni. Egyre rájövök, testvérek, én valamikor játszottam a kislányommal. Éjszobás lakásunk van. Van nekik pennyboardjuk, hoverboardjuk, ilyen játékuk, olyan játékuk, annyi, ilyen baba, olyan baba, mennek nyaralni velünk, stb. Elviszük ASZ-be. Mindenütt megvan, ha azt veszük. De amikor én leültem vele játszani a szoba közepén, és ő 2 méter ült tőlem, én meg 2 méter, és dobtuk egymásnak a kis 100 forintos labdát. Olyan öröm volt abba a kislány, hogy elképesztő. Vagyis nem érdekelt az, hogy apa van pénzed nyaralni, nem érdekelt az, apa 2 munkahelyed van, apa milyen kocsival jársz, nem érdekelt, hogy van benne légkondi, nincs benne légkondi, vagy hogy mennyit keresel, nem érdekelte. Egy dolog érdekelte, hogy apával lehetek, és vele örülhetek. Vagyis meg kell nekünk értenünk, miért mondom ezt el, hogy Istennek elsősorban mi kellünk, nem pedig a képességeink. Mikor hisszük el, hogy Istennek mi vagyunk a fontosak, nem pedig amivel rendelkezünk, vagy amit nyújtani tudunk. Először ő elfogad, aztán pedig változtat. És fordítva is igaz kéne ez legyen, hogy nekünk Isten fontosabb, mint az, amit ő nyújt nekünk. Vagyis az ajándékozó mindig fontosabb, mint az ajándék. Filippi 2.6. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát. Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is, mondja az 1 János 2.2, vagy az 1 János 4.10. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük egymást. Hiszen ő szeretett bennünket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul a mi vétkeinkért. Nem csak egy távoli zseni a mi Istenünk, hanem egy személy, aki engem és téged akar olyan országba, ami minden képzeletet felülmúl. Minden képzeletet felülmúl. Aztán, tehát aki hálás, az hálás Istenért. A következő, aki hálás, az Istennek hálát ad, és Istennek ad. Mire gondolok itt? Hálát adni a szavainkkal, nyilván ez nagyon fontos, de amit ad Isten, abból mi is adunk, vagy visszaadunk. Annyira, azt mondja Oswald Chambers, hogy az áldás nem azért van, hogy mondjuk ez az én áldás tartalma, hogy az Isten tölti, és akkor tele lesz, és akkor én ezt megtartom magamnak, még oda büdösödik a víz, ezt használja Oswald Chambers, hanem azért van az áldás, hogy túlcsúrduljon, ezek mások felé is menjenek. Hogy Isten valamilyen áldást ad az én életemben, valamilyen megsegít, akkor én ezzel szolgáljak mások felé, és figyeljek mások felé, illetve Istennek is adjak vissza. Annyira elszomorítom, amikor az emberek Istennel kezdenek alkudozni, és akkor jaj, most 500 forintot, 100 forintot, 200-at, 1000-et rakjak a persebe, jaj, hogy vajon mennyit ezek? Nagyon-nagyon szomorú. Én megmondom őszintén, nekem volt olyan tapasztalatom a családomban már a feleségem, hogy volt olyan, hogy nekünk hónap elején jön be a havi bevételünk. És egyszer azt mondtam, hogy uram, bizniszeim már egy kicsit, most kell erre, kell arra, majd a 15-35 körül. Akkor majd leadjuk, jó? És akkor persze, ezt mondta az Úr, ezt én mondtam. Csak én azt hittem, alig-alig jöttünk ki abba a hónapba, visítva, alig-alig jöttünk ki. Még lehet, hogy kellett felvegyek kölcsönt is, hogy kijönk abba a hónapba. Na akkor én megtanultam egy életre, nem az Úrral alkudozok, én mással alkudozok. Az Úr az első, utána meg jöhet a villanyszámla, telefonszámla, meg KFC, meg nem tudom, micsoda, először az Úr. Drága testvérek, ha Isten ad nekünk, adjunk mi is, és ne fukarkodjunk Istennel. Most ennek a részletében nem megyek bele, mert kicsit eltelt velünk az idő. Következő dolog. Hálás Istennek, ad az Istennek, és végül aki hálás, az másnak is tud adni, az másra is gondol. A keresztény kapcsolatokban a lényeg, az érzékenység a másik iránt, nem pedig a magam irányába. Vagyis, ha keresztények vagyunk, ha Krisztus követők vagyunk, akkor nem az jellemez bennünket, hogy mindig csak az a fontos, hogy mi a jó nekem, meg hogy mitől lesz nekem jobb az életem, hanem az is fontos, hogy vajon a testvéreknek mi lesz jó. Hogy hogyan munkálkodhatok, mozgolódhatok én úgy a testvérek között, hogy az ő javukat is előmozdítsam, illetve, hogy az Isten felhasználjon engem az ő életükbe. Nem tudhatjuk, hogy mit váltunk ki másokból, ha segítünk, akár pozitív, vagy negatív élmények. Én egy pozitívat említek az életemben. Megtérésem előtt, ez legalább 25 éves sztori. Mapig nem tudom, ki az a srác, hogy hívják, csak előttem a hosszú, jóképű, és a 22 évet nyomott akkor, mostanában 50 éves. De arra emlékszem, egy keresztény tábor voltunk, én még totál távol voltam az Istentől, nem is tudom, hogy csöppentem abba a keresztény táborra. De egy dologra visszalágosan emlékszem, hogy este a lefekvéskor megkínált bennünket az Orbit rágójából. Azért 25 évvel ezelőtt nem úgy volt, hogy bemegyek és akkor veszek egy köteggel, hanem nagyon nehéz volt hozzájutni. És addig osztogatta a srác, hogy mindenkinek jutott, csak neki nem. 25 év eltelt, csak Orbit rágót adott, még mindig itt van a nyoma bennem. Értjük? Egy ilyen pici szeretett gesztus, egy kis surmó kölyök iránt, aki 16 éves akkor. És így lenyűgözi az osztatlan, a nem kiszámító szeretet, hogy oda tudom adni a másiknak azt, amin van. Hiszek abban, hogy Isten olyan szükséghelyzetekkel szembesít, amelyekben helyt tudunk állni, és erre erőt tud adni. Abcsel 3-4-6-ot idézem. Péter Jánossal együtt mennek felfel a templomba, és ott van egy koldus, aki koldult tőlük, és kér alamizsnát. És akkor tessen megfigyelni, hogyan szól a történet. Péter Jánossal együtt a szemében nézett a koldusnak, és azt mondta neki, nézd csak ránk! A koldus felnézett, és azt várta, hogy majd adnak neki valamit. Péter azonban ezt mondta. Arany, vagy ezüst pénzem nincs. De amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus, a messiás nevében mondom, kelj fel és járj. Drága testvérem, mi az, amit van, amit adhatsz a másiknak? Például bátorítás, egy szeretetteljes ölelés, egy anyagi támogatás, egy buzdítás, vagy tudom is, mi az, amit adott neked az Isten, amivel szolgálhatsz mások felé. Meg annyi módja és lehetősége van a szeretet szolgálatnak. Bennünket, neoprotestánsokat, legtöbbször nem azért vádolnak, hogy ti tanítók vagyunk, ezzel nem vádolnak bennünket. Oké, és a tanításunk, és Biblia hű. Tehát szerint tudni, mivel vádolnak leginkább bennünket? Hogy az életitelünk nincs összhangban a tanításunkkal, hogy más. Ismerem én a hívőket, ismerem a baptistákat, ismerek én egy baptistát, ismerek én egy hívőt, aki ilyen is ilyen. Ne legyünk ilyenek, hanem valóban legyen hiteles az életünk. Isten sokkal inkább látja bennünk a jóra való hajlamot, mint a bukást. Ne engedjünk a sátán hazugságainak. Engedjük, hogy Isten rajtunk keresztül kialakítsa a lelki közösséget a gyülekezeteinkben, vagy azokban a közegekben, ahol mozgolódunk. A jó hajlamok, mivel Istentől valók, potenciálisabban erősebbek, mint bármelyik rossz hajlamunk. Ezt egyezzük meg. A jó hajlamok, mivel Istentől valók, potenciálisabban erősebbek, mint bármelyik rossz hajlamunk. Máté 7:12. Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták. Hasonlóan kell cselekednünk. Érdemen felül bánjunk egymással. Tanuljuk meg ezt, hálódon akkor. Drága testvérek, a gyülekezeteink, én Romániát tudom mondani, nem tudom, hogy van ez itt Magyarországon, vagy Sopron környékén, tele vannak a kritikusokkal, akinek ez a bajuk. Hosszan beszélt, röviden beszélt, nem idézett igéverset, nem volt rajta nyakkendő. Tudom is, hogy milyen bajuk van, nem ment adob, egy gitár volt, három gitár volt, a zongora volt túl hangos, túl halk, minden zöldségbe belekötnek. És kiszárítják ilyen módon a tagokat. Azt fogják észrevenni, akár a frissen megtértek is, hogy itt nem táplálnak bennünket, hanem kiszívnak bennünket, és mindennel bajuk van. Vajon hány olyan testvér van, akár a soproni gyülekezetben, vagy a románi gyülekezetekben, akár Nagyvárodon, aki veszi a fáradtságot, és mindezek dacára, mindezek ellenére elkezdi bátorítani a testvéreket. Én megmondom összetem, valamikor szándékosan oda megyek az énekvezetőhöz, a zongorista testvére, amikor csinálj futamot, meg még a lábával is járkál a lenti billentyűkön, akkor én faradok mászni. És oda megmondom, Garai Zsolti, amit te most csináltál, az elképesztő. Mindjárt könnyebben tudtam énekelni. Az más kérdés, hogy mások már nem éveszték annyira, hogy én hogy ordibálok, de engem teljesen fel tudtál hangolni. Vagy ha egy jó igehirdetés van, akkor oda megyek a lelkipásztor, és meg is azt mondom, fuj, Lajos, ez nagyon ütős volt, nagyon szuper volt, és akkor mosolyog. Tényleg, őszintén mondom. Vagy ha valakit bátorítok, most van például a fiamnak egy dobtanárja, és ráírtam, írtam neki egy üzenetet, hogy egyszerűen szuper vagy, Flavius, ahogyan tanítasz, meg ahogyan dobolsz. És akkor azt mondja, tényleg? Mondom, hidd el, barátom, hogy tényleg így van. Annyi fejmosást kapunk, annyi szurkapiszkást, annyi kritikát. Én nem azt mondom, nyalizzunk egymásnak, de testvérem, amiben el kell ismerjük egymást, abban ismerjük el egymást. Mire vágyunk, hogy a gyülekezetünk tagjai bukdácsoljanak, vagy pedig az Isten tényleg emelje fel őket és erősítse meg azokon a szolgálati helyeken, szolgálati területeken, amelyekre rendelte őket. Bátorítsuk ilyen módon őket. Aki hálás, az Istenért hálás. Aki hálás, Istennek ad. Aki hálás, az másokra is tud figyelni, és tud nekik adni. Miről beszéltünk ma? Nem az a lényeg, hogy mi van velünk, hanem az elsősorban, hogy ki van velünk, ami mindenható Istenünk. A hívő ember életére jellemző a hálaadás. Az élet apró dolgaiért is hálást tud adni, és fel tudja ezeket térképezni, hogy az ő életében mit tett vele Isten. Legyünk hálásak a mindenható, felfoghatatlan, tiszta, dicsőséges, páratlan, elképesztő, megmentő Istenünkért. Ha hálásak vagyunk, ez megmutatkozik nem csak a szavainkban, hanem a tetteinkben is, hogy hálát adunk Istenért, adunk Istennek, az ajándékainkat szolgálunk, illetve adunk másoknak. Zsoltárok 68:20, áldott az Úr, aki napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Áldott az Úr, aki napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. És hadd zárjam az 1 Péter 1:3-5-tel, áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Isten és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely mennyben van, fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóan legyen az utolsó időben. Amen. Drága testvérek, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Na, arra kérem a testvéreket, akikben van imádság, egy-egy mondat, azok mondják-e hangosan ezeket az imákat. Adjunk hálát valóban, ami felfoghatatlan, zseniális, abszolút szerető Istenünkért. Akiben fogalmazod meg imádság, kérem tisztelte, hogy hangosan imádkozunk néhányan egy-egy mondatban majd. Amikor az imák elhangzottak, arra kérem a testvéreket, hogy kezdjünk el énekelni. Imádkozzunk.